A Brazília és Argentina közötti vámunió politikai PR-fogásnak tekinthető, de a két ország közötti kereskedelmi partnerség új szintre léphet a közeljövőben. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint a Lula da Silva brazil elnök visszatérése új lendületet adhat a dél-amerikai országok úgynevezett integrációs törekvéseinek. Ennek egyik első jele a latin-amerikai és karibi államok csúcstalálkozója, amelyen Lula kijelentette, hogy újjáépítik a Mercosurt, vagyis a Brazíliát, Argentinát, Uruguayt és Paraguayt tömörítő szabadkereskedelmi megállapodást. Soltész Béla hozzátette, hogy a kedvező politikai fordulattal a dél-amerikai közös piac és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény is megszülethet. Énekes Gábor interjúja.
Számos közgazdász kritizálta a közös valuta életképességét, de talán nem is az a fontos kérdés, hogy lesz-e valutaunió vagy sem a két ország között, hanem maga a törekvés, hogy a dél-amerikai országok közti gazdasági kapcsolatok azok hogyan tudnak erősödni, és hogyan tudnak jobban integrálódni. Viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, szeretném megkérdezni, hogy mi volt a célja, mi volt az eredeti elképzelés ennek a valutauniónak a két ország között?
Hát nézhetjük úgy is, mint egy ügyes politikai PR-t. Ugye ez akkorát szólt ez a bejelentés, hogy ez megfutott a világsajtóban. Múlt hétnek az elején volt Buenos Airesben a latin-amerikai és karibi államok közösségének a csúcstalálkozója. Ez egy olyan integrációs szervezet, ami a 2010-es évek közepén volt aktív, és az utóbbi néhány évben, nem függetlenül attól, hogy Jair Bolsonaro brazil elnök nem annyira volt aktív ebben a szervezetben, hát egy ilyen tetszhalott állapotba került. És azzal, hogy Lula da Silva lett a új, illetve a régi új brazil elnök, az egyik legfontosabb lépése az az volt, hogy ezeket az integrációs mechanizmusokat megpróbálja valamilyen módon újjá indítani. Most januárban az első külföldi útja erre a csúcstalálkozóra vezetett Buenos Airesben, és két nappal előtte az argentin elnökkel, Alberto Fernándezzel közösen az egyik legnagyobb argentin napilapban publikáltak egy cikket, amiben felsoroltak bizonyos együttműködési területeket, és ebben lebegtették meg, vagy dobták be ezt az ötletet, hogy lehetne egy közös valutája a két országnak, azért, hogy csökkentsék a dollárnak a használatát a két ország közötti kereskedelemben. Ugye ezt nagyon sokan névértéken vették ezt a kijelentést, tehát hogy azt gondolták, hogy be akarnak vezetni egy fizikailag létező valutát, amivel aztán az emberek fizetnének a két országban. Másnap már a brazil gazdasági miniszter Fernando Haddad jelezte, hogy ezt nem pont így képzelik el, tehát hogy inkább egy elszámolási mechanizmust alakítanának ki, vagy esetleg egy olyan fizikailag nem létező számlapénzt, ami arra szolgálna, hogy amikor ezek két ország kereskedik egymással, akkor ne kelljen dollárban folytatni a tranzakciókat. Ugye ebből Argentinának egyre kevesebb van, nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van Argentina, és Argentina számára is fontos lenne az, hogy ezeket az elszámolásokat valamilyen más valutában bonyolítsa.
Ugye a latin-amerikai baloldali vezetők azért már régóta szeretnék csökkenteni a térség függőségét az Egyesült Államoktól, és most így a közös valutának akkor ez a fajta ilyen felvetése is tulajdonképpen egy ilyen válasz. Viszont hogyha ugye nem ez a módszer fog megvalósulni, akkor mi történhet ehelyett? Milyen alternatívák állnak rendelkezésére a két országnak, hogy jobban függetlenítsék magukat az Egyesült Államoktól?
A latin-amerikai integrációkra a 2010-es években azt mondták a szakértők, hogy egyfajta túlkínálat alakult ki. A különböző gazdasági és politikai együttműködési mechanizmusok egymással párhuzamosan, egymással átfedésben kezdtek el kialakulni. Ugye van egy szorosabb és mélyebb együttműködési mechanizmus, ez a Mercosur, amiben Argentina, Brazília, Uruguay és Paraguay van benne. Talán ez a legfejlettebb integrációs mechanizmus a latin-amerikai térségben, de ezen kívül még volt több más is. Az előbb beszéltem a latin-amerikai és karibi államok közösségéről, ami az egész régiót lefedi, de volt egy UNASUR nevű együttműködési mechanizmus, volt egy ALBA nevű együttműködési mechanizmus, illetve kisebb regionális struktúrák is, mint például az andoki országok közössége. És ezek nem annyira álltak össze egy olyan struktúrával, mint ami mondjuk Európa esetében az Európai Unió. Tehát, hogy nagyon sok szempontból a feladat az az lenne, hogy a meglevő integrációs kereteket valamilyen módon újra alakítva mélyíteni az integrációt. és olyan témákban, amikben egymásra utaltak ezek az országok, abban továbbfejleszteni az együttműködést. Az egyik ilyen az élelmiszer és energiaellátásnak a biztonsága. Ugye vannak olyan országok, amik nettó élelmiszer vagy nettó energia exportőrök, és olyanok, amik importőrök, de elég rosszul vannak ezek az országok összekötve gáz- és villanyvezetékekkel egymással, illetve elég rossz a közúti infrastruktúra, a vasúti infrastruktúra pedig szinte egyáltalán nem létezik. Tehát, hogy ahhoz, hogy valamiféle kereskedelmi bővülés legyen egymás között, és valamiféle gazdasági integráció, az elsősorban ennek a fizikai és infrastruktúrális kereteit kéne megteremteni. Ezzel az a probléma, hogy nem nagyon van pénzük rá. Tehát, hogy felmerül a kérdés, hogy milyen befektetésekből tudnák ezt megvalósítani, és itt ugye elsősorban a kínai befektetések jöhetnek szóba, ami viszont felvet egy olyan kockázatot, hogy látszik az, hogy más országokban, ahol Kína finanszírozott nagy infrastruktúrális projekteket, ott annak egy elég komoly adósság lett a vége.
És ugye itt elég komoly különbségek is akadnak a bizonyos országok között. Most ugye, ha a Brazíliáról és Argentináról beszélünk, akkor ez itt is megállja a helyét. A brazil gazdaság az lényegesen jobban teljesített az elmúlt időszakban, mint Argentína, ahol nagyjából 100% körül alakult az infláció. Ezeket a különbségeket, ezeket a szakadékokat hogyan lehet megfelelő módon áthidalni?
Hát nem csak országok között, hanem országokon belül is hatalmas különbségek vannak. Ugye Brazíliának is a fejlettebb, iparosodottabb része az a déli, délkeleti országrész. Az északkelet, illetve az északa sokkal elmaradottabb. Nagyon sok szempontból az a régió, ami a latin-amerikai vagy hát dél-amerikai gazdasági fejlődésnek a motorja, az nagyjából Brazília várostól délre, Buenos Aires és környéke, illetve a chilei Santiago, tehát egy ilyen félhold alakban elterülő rész az, ami a legfejlettebb. És ezen kívül az összes többi országnak nagyjából a fővárosa vagy a nagyobb városai azok, amik még komolyabb gazdasági erőt képviselnek. Tehát, hogy ilyen szempontból ezek az egyenlőtlenségek ilyen szigetszerű fejlődést eredményeztek a legtöbb országban, tehát, hogy vannak kifejezetten a világgazdaságba bekapcsolódó ipari pénzügyi centrumok, és vannak hatalmas, alapvetően agrártermelésből élő vidéki térségek, sokkal alacsonyabb életszínvonallal. Ugye akkor, hogyha lenne egy gazdasági integráció, ami mélyebb, mint a mostani, akkor is ugye ez a szerkezet megmaradna, tehát hogy akkor is nagy valószínűséggel azért inkább a gazdasági termelés az elsősorban kitermelésre, tehát a mezőgazdasági termelésre, illetve a bányászatra fókuszálna. Ami probléma is egyébként az integrációban, hogy nem egymással kereskednek a legtöbbet ezek az országok, hanem külföldi partnerekkel, és most már a legtöbb latin-amerikai országnak Kína az első számú külkereskedelmi partnere. Tehát, hogy hiába bontják le egyre jobban egymás között a vámhatárokat, ennek ellenére nem várható az, hogy egymás legfontosabb kereskedelmi partnerévé fognak változni.
És azt hogy látja most, hogy az utóbbi években baloldali elnökök kerültek hatalomra különböző latin-amerikai országokban? Most ezen megnyílt a lehetőség arra, hogy nem csak akár Brazília és Argentina között, de akár így a latin-amerikai térségben egy ilyen nagyobb gazdasági integráció alakuljon ki? Mennyivel javultak az ilyen jellegű esélyek?
Most egyértelműen jobbak a politikai keretei egy új integrációs hullámnak, mint 2-3 évvel ezelőtt voltak, tehát azt gondolom, hogy lesz fejlődés, és valószínűleg meg fogják találni azokat a tárgyalási témákat, amikben elég nagy konszenzus van. Felemás lesz az integrációnak a fejlődése, én azt gondolom, pont az említett strukturális problémák miatt, de szerintem lesz egy előrelépés az integráció fejlődésében.
És akkor azt hogy látja az ön által említett Mercosur egyezménynek a ratifikálására most mekkora esély van így a közeljövőben?
A Mercosur, mint integráció, nagyon hosszú időn keresztül tárgyalt az Európai Unióval egy szabadkereskedelmi szerződésről, amit már alá is írtak 2019-ben, de nem ratifikáltak, és több európai állam azért fogalmazott meg ezzel kapcsolatban fenntartásokat, mert Jair Bolsonaro, brazil elnöknek a beiktatása után egyre erőteljesebbé vált a környezetpusztítás, itt ugye elsősorban az amazóniai esőerdőnek az írtására gondolok, és akkor ez nagyjából el is halt ez a dolog, tehát hogy 2020-ra látszott, hogy ez belátható időn belül nem fog bekövetkezni. Ugye azzal, hogy Bolsonaro elvesztette a választást, és Lula da Silva, aki pedig ugye régi újelnökként már a kampányban beszélt arról, hogy az egyik legfontosabb prioritása az az, hogy a környezetvédelmi intézményrendszert visszaépítse. Ugye az, hogy ő lett a brazil elnök, ez egy olyan lendületet tud adni ennek a folyamatnak, hogy egy olyan tárgyaló partner került a legfontosabb latin-amerikai ország élére, akitől el lehet várni azt, hogy azokat a környezetpolitikai, azokat a klímavédelmi dolgokat, amiket Bolsonaro nem volt hajlandó megtenni, ezt meg fogja tenni. Tehát, hogy várható az, hogy az európai zöldeknek az aggályai csökkenni fognak az egyezménnyel kapcsolatban, illetve ugye nagyon fontos, hogy kitört az orosz-ukrán háború, tehát Európa jobban rá van szorulva arra, hogy legyenek alternatív beszállítói mezőgazdasági termékek vagy energiahordozókat illetően, és ilyen értelemben Dél-Amerika felértékelődött Európa számára.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Soltész Bélát hallották.